kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vízkereszték több mint 500 000 hívő lépte át a Szent Péter Bazilika Szent Kapuját, közölte kedden a Szentszéki Sajtóközpont. Alig két héttel a 2025-ös Szent Év december 24-i ünnepélyes megnyitása után már a világ minden tájáról érkezett 545.532 zarándok lépte át a Vatikáni Bazilika Szent Kapuját. Nagyon jelentős kezdet, nyilatkozta Rino Fisichella érsek, az evangelizáció dikasztériumának proprefektusa, akire a Szent Év szervezését bízták. 20 perces késés esetén visszaadják a jegyár felét vita nélkül, a bérleteseket is kárpótolják, jelentette be a közösségi közlekedéssel kapcsolatban Lázár János. A tárcavezető szerint példátlan lejárató kampány zajlik a tömegközlekedéssel szemben, miközben 4 vonatból 3 pontos, ezzel a MÁV a középmezőnyben van a kontinensen. Az építési és közlekedési miniszter ismertette, 1 milliárd utazást bonyolított tavaly a MÁV, a Volán és a HÉV. 10 millió bérletet adtak el már, szemben a 2019-es 5,5 millióval, jegyezte meg. Úgy látja, ha a szolgáltatás olcsó, az emberek képesek letenni az autót, 18%-os eltolódás figyelhető meg az autózástól a közösségi közlekedés felé. Azt ígérte, hogy 2026. január 1-ére a MÁV Volán összes mosdóját felújítják. Teret nyert a magyar álláspont, most először az ENSZ éves költségvetésének is része lett a terrorellenes tevékenység rendszeres finanszírozása, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter szerint a magdeburgi, a cetinjei és a New Orleans-i támadásokat követően ismét világossá vált, hogy a terrorizmus egyre súlyosabb globális kihívás. A merényletek ismét rámutattak arra, hogy Afrika, a Közel-Kelet és Ázsia után a nyugati világnak is újra szembesülnie kell a növekvő fenyegetettséggel a mindennapokban, emelte ki. A budapesti ENSZ központ pedig egyre több funkciót lát el, tette hozzá. Az Egyesült Államok szankciós listára helyezte a magyar miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Rogán Antalt, jelentette be az USA budapesti nagykövete. David Pressman a döntést azzal indokolta, hogy a magyar miniszter hivatali pozíciójával visszaélve befolyásolta a gazdasági szektort, a magyarországi korrupció pedig sérti az Egyesült Államok és szövetségeseinek érdekeit és biztonságát. Ez a lépés a távozó, sikertelen és bukott amerikai nagykövet utolsó pitiáner bosszúja, megtesszük a szükséges jogi lépéseket, közölt az Index kérdésére a miniszterelnöki kabinetiroda. David Pressman Soros György helytartója volt, közölte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Brian E. Leib, Pressman lehetséges utóda bízik abban, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépésével január 20-a után helyreállnak a magyar-amerikai kapcsolatok. Brüsszel lábbal tiporja az egyetemi és kutatási szabadságot, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a Demokrata című heti lapban. Hankó Balázs emlékeztetett, a kormány azt a követelést nem fogadta el, hogy a nemzetközi NGO-k is delegálhassanak tagokat az egyetemi kuratóriumokba. A Pannonia programról pedig elmondta, az első fél évben 3000 magyar fiatal jutott el a világ vezető egyetemeire, vagyis 1000-rel többen, mintha az Erasmust vették volna igénybe. Ráadásul ezek az ösztöndíjak magasabbak az uniósnál, és a hazai intézmények elfogadják a külföldön töltött fél éveket. A kiberbűnözés, vagyis az interneten elkövetett csalások elleni hatékony fellépés érdekében együttműködési megállapodást kötött az Országos Rendőrfőkapitányság és a CIB Bank. A legtöbb csalást Ukrajnából szervezik, illetve valósítják meg az ismertetés szerint. Az elmúlt fél évben több mint 1 milliárd műanyag palackot, fémdobozt és üveget váltottunk vissza. Karácsony és új év között több napon is 10 millió felett volt a napi visszaváltások száma, közölte a Mohu MOL az MT-vel. A főváros után a legtöbb palackot Debrecenben, Szegeden és Miskolcon váltották vissza. Ausztriában Alexander Schallenberg volt külügyminisztert nevezik ki ügyvivő kancellárnak a múlt hétvégén lemondott Karl Nehammer helyére. Hivatalosan ő pénteken távozik a kancellári tisztségből. Hétfőn Herbert Kickl, a szeptember végi választásokon győztes jobboldali osztrák szabadságpárt elnöke kapott megbízást arra, hogy kezdjen tárgyalásokat az ÖVP-vel egy közös kormány megalakításáról. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök elutasította Donald Trump megválasztott amerikai elnök felvetését, hogy Kanadát gazdasági erővel az Egyesült Államok 51. tagállamává tegyék. Trump hosszabb ideje kifogásolja az USA északi szomszédja kereskedelmi többletét, és korábban is arról beszélt újságíróknak, a két ország határa egy mesterségesen húzott vonal. Végül az időjárásról, előbb majd megvastagszik, aztán nyugat felől átmenetileg csökken a felhőzet, napközben helyenként eső, zápor előfordulhat, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 3-5, napközben pedig 11-13 fok körül alakul. Pénteken erőteljes lehűlés következik és visszatér a tél. Híreinket hallották.
Nem mondta senki. Szemedben a világ, szeretnék lenni. Hogyan kell élni? Ezt nem mondta senki. Tövisek közt, hogyan kell rózsát keresni? Nekem ezt nem mondta senki.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológust szeretettel köszöntöm Sziluett című női műsorunk mai adásában. Témánk pedig igazán aktuális, hiszen sokat hallhatunk arról, hogy az édesanyák és a feleségek, a család lelkei, ők azok, akik összetartják a családot, a család tűzhelyei. Régen is így volt ez, és remélhetőleg egy jól működő családban ma is így van ez. Ám nagy nehézség hárul éppen ezért talán az édesanyákra és a feleségekre, hogyan legyenek ők ebben a nehéz anyagi helyzetű világban erősek, hogyan legyenek ők a család lelkei és a család tűzhelyei. Ezzel kapcsolatosan próbálunk meg néhány praktikus jó tanácsot adni a szociológus szemével. Nos, milyen jó tanácsokat is említhetünk meg?
Hát először is abból indulnék én is, hogy mai világban nagyon szomorúan látja az ember, hogy milyen sok család széthullik, milyen sok család úgy érzi, hogy nem tud megbirkózni azokkal a kihívásokkal, azokkal a nehézségekkel, amely körül veszi őket. Szoktuk mondani, hogy a válság az nem csak a világ gazdaságára, hanem az egyes családokra is kihat, méghozzá nagyon keményen kihat. És ilyenkor különösen érdemes eltöprengenünk azon, és egy kicsit magunknak is feltennünk a kérdést, hogy akkor mit jelent a nőknek ez a bizonyos család lelke, család meghatározója, szerepe, hogy tudunk jó anyák, jó feleségek, jó társak maradni ilyen nehéz időszakban. És hát Ugye lehetne erre kétféle módon is válaszolni, lehet mindenféle praktikus tanácsokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ügyesebben gazdálkodni, takarékosabban főzni, hogyan lehet a lakásrezsit csökkenteni, amik azt hiszem, hogy ma nagyon sokak számára valóban aktuális és fontos tanácsok és fontos lehetőségek, de én most mégis egy más megközelítésben szeretnék erről beszélni. Arról szeretnék beszélni, hogy nekünk, nőknek lenne a feladatunk az, hogy szembe merjünk nézni azzal a ténnyel, hogy annak a világnak, amiben mi akár már felnőttünk, vagy amiben az utolsó évtizedekben éltünk, annak úgy tűnik, hogy egyszer s mindenkorra vége. Tehát, hogy most meg kell tanulnunk egy egészen újfajta világban boldogulni, egy újfajta világban gondolkodni, hiszen az elmúlt évtizedek arról szóltak, azt sugalták, hogy az emberi élet legfőbb mércéje a pénz, hogy az anyagi boldogulás majdhogy nem azonos a boldogsággal, hogy aki talpon tud maradni gazdaságilag, annak jó az élete, aki nem tud, annak rossz az élete, és hát amit úgy szoktak a szociológusok mondani, hogy a fogyasztói társadalom vált uralkodóvá világszerte, az Magyarországra is jellemző volt. Na persze mi soha nem tudtunk olyan magas fogyasztói színvonalat elérni, mint mondjuk Amerika vagy a fejlett nyugati társadalmak, de azért nálunk is azt gondolom, hogy még a korombéli idősebb generációhoz tartozó is, akár gyerekkorunkig visszamenőek tudjuk emlegetni azokat a anyagi javakat, amik mindig valamiféle státuszszimbólumok voltak, valami olyan célként lebegtek az emberek szem előtt, amit fontos megszerezni. Így kezdődött ez az én kora gyerekkoromban, amikor nejlonharisnyáért voltak oda a nők, amiket külföldről meg ikacsomagokból vásároltak, aztán jött az orkánkabátmánia, amiért Bécsbe jártak és onnan hozták, aztán, hogy egy nagyot ugorjunk, ugye a 80-as évek vége felé a számítógépek kért, meg a hűtőládákért mentek az emberek nyugatra, és hozták onnan, és aztán egyszer csak itt is megjelentek a különböző áruféleségek, és akkor már sokkal inkább az volt a probléma, hogy nincs rá pénzünk, vagy nagyon sokan nem tudták megvenni, de mégis arról szólt az élet, elhittük, és most én azt gondolom, hogy ezt most nem is kell feltétlenül ilyen pejoratív módon, ez nem valamiféle a média által elbutított és valamiféle nagyon-nagyon manipulált rétege a társadalomnak, akik ilyen anyagias életet éltek, hanem jószerével mindannyian a magyar viszonyokat ismerve az 50-es évek, meg a háborús évek szegénységéből kiszabadulva, mindenkiben élt egy ilyen törekvés, hogy akkor anyagilag rendezett körülmények között éljünk, adjunk meg a családunknak minél többet, amit megadhatunk, amik tulajdonképpen egy jó színvonalú emberi élethez valóban fontosak, és nincs bennük semmi kivetni való, tehát én most egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy szégyelje magát, aki ezeket az anyagi javakat fontosnak tartotta, gyűjtötte és élvezte, csak azt akarom mondani, hogy amíg az egész világban egy prosperálás volt, egy gazdasági fejlődés volt, addig lehetett arra életeket alapozni, életprogramot a köré szervezni, hogy évről évre egy kicsit többre jutunk, gyarapodunk, nagyobb lakásba költözünk, jobb autót veszünk, új számítógépünk lesz, és a gyerekünknek biztosítjuk meg magunknak is azokat a javakat, amelyek úgy gondoljuk, hogy a normális élethez kellenek. És ez így mehetett egymás után. Most viszont azt tapasztaljuk, és úgy tűnik, hogy a világon mindenütt ez van, hogy leáll ez az anyagi gyarapodás, hogy nem tudunk egy családot azzal együtt tartani, azzal jó életkondícióban fenntartani, hogy akkor mindenkinek megvan a feladata, a férjünk, aki mondjuk vállalkozó vagy alkalmazott, őt arra sarkaljuk, hogy minél ügyesebben vállalkozzon, vagy minél többet dolgozzon, és minél több jövedelme legyen, vagy a gyerekünket, hogy olyan pályát válasszon, ami biztos megélhetést ad. Ezek mára bármilyen szomorú, majdhogy nem illuzórikus álmokká váltak, mert hogy melyikünk tudná megmondani azt, hogy mi az a pálya, amit ha választ a gyerekünk, akkor biztos, hogy leszállása, hogy biztos, hogy jó jövedelme lesz, biztos, hogy abból egy életen át megélhet. Hát nem tudjuk. Pár évvel ezelőtt nagyon divatos jogi pályáról is azt hallja az ember, vagy tapasztalja, túlzott telítettsége a szakmának, épp hogy csak meg tudnak élni, és már messze nem az a fényes anyagi jólét, de nem akarok itt a többi területtel példálozni, meg pláne azokkal, akik esetleg munkanélküliek, hogy mennyire nem egy reális célkitűzés ma már az, hogy akkor egyfajta anyagi boldogulást biztosítunk a családunknak, és erre lehetünk büszkék.
Tied a kéken égő nyári fénynek minden vadvirága, mind a hát. Tied a naplemente és a fáradt bíborokon fél homár. Tied az esti Vénusz és a gyémánt rétben fürdő fáradt holtsugár. Tied a hajnali ásító csendben mesztelen kelő világ. Enyém a gyengéd, jól elrejtett cinkos mosolyodról hulló szóvirág. Enyém a minden mozdulat, mi jól tudom, nekem szólt így tovább. Eltűnődő, milyen titokzatos, milyen szelíd szavakkal mondanám. Hogy kezedet figyelem, ahogy hajad van, ujjaid gyönyörűn úsznak át. De én csak nézek rád. De én csak nézek. Nézd el nekem, ha tétó a kezem, nem úgy ölel, nem úgy, mint érdemled. Nézd el nekem, ha megint szótlan leszek, s ha megint nem, s ha megint nem figyelek rá. Nézd el nekem, ha fényes illúzió, így szomorú fáradt jelennék, ottak nem bánom, haragudj rám. De bizonyos dolgok sohasem változnak, s minden ugyanúgy megy tovább.
Valami mást kellene keresni, de mi ez a más? Mit tehet egy anya, hogyha már most azt nem tudja óvodás korába belőni, hogy a gyerekét most akkor milyen szakkörre kell járatni, milyen idegen nyelvre kell tanítani ahhoz, hogy majd egyszer felnőttként boldoguljon?
Jogos kérdést tesz fel, valóban ez a kérdés, egészen biztos vagyok benne, hogy a mostani elemzésünk során sokakban felmerül, hogy egy elanyagiasodott világban hogyan lehet az anyagias gondolkodás nélkül tovább gondolkodni és élni. Ez a nagy felelősség, valljuk be őszintén, valóban az édesanyákra is a feleségekre marad, hiszen rajtuk áll legjobban a család felelőssége. Nos, akkor hogyan is gondolkodjanak az édesanyák és a feleségek így, az anyagiasságot kizárva?
Igen, és hogy még itt a helyzetet egy kicsit sötétebb színűre festem, ez egy állapot, hogy az anyagi előrehaladásnak objektív akadályai vannak. De ha nem tudunk helyette más vonzó alternatívákat adni, akkor szükségszerűen marad egyfajta negatív viszonyulás. Mit csinálnak azok a férjek, akik eddig tudtak a családjuk anyagi biztonságáról gondoskodni, és most hirtelen nem tudnak, mert elvesztették a munkájukat, mert a vállalkozás nem működik, vagy nem sikeres. Ezt nagyon sokan nem egyszerűen csak anyagi bajként élik meg, hanem személyes kudarcként, hiszen hogyha a személyes férfiúi, apai, férji szerepük arra alapozódott, hogy ők tudnak anyagi biztonságot teremteni, most ez is meginog egyfajta identitásválság, egyfajta negatív önértékelés vesz úrrá rajtuk, amiből menekülni próbálnak. Ezt a feszültséget nehéz megélni, és akkor jön esetleg a egyre több alkoholfogyasztása, bizonyos játékokba való menekülés, vagy netalántán a drogok, vagy a gyógyszerek, vagy a nőknél azt gondolom, hogy talán tipikusabb megoldás, hogy látjuk a családunknak ezt a rossz anyagi helyzetét, esetleg nem is vált munkanélkülivé senki a családban, csak mondjuk egy felvett hitelnek a részlettörlesztései a csillagos égig emelkedtek, és nem tudjuk fizetni, vagy akár a lakásrezsinknek a kifizetése is egyre nagyobb gondot okoz, ez frusztrál bennünket, feszültséget okoz, nem ok nélkül depressziósakká válunk, vagy pánikbetegek leszünk, és jönnek a gyógyszerek, vagy netalántán jönnek azok a mentális betegségeket gyakran követő tényleges betegségek, fizikai, biológiai betegségek, vagy megmutatkoznak ennek az eredményei azokban a magyar statisztikákban, amik a korai halálozásban, a bizonyos szív- és érrendszeri betegségek magas arányában, a férfiak, éppen a 40-60 év közötti férfiak nemzetközi viszonylatban is rendkívül kimagasló korai halálában mutatkoznak, vagy akár a hagyományosan rossz öngyilkossági mutatóinkat is említhetném. Tehát olyan nagyon negatív jelenségek vesznek körül bennünket, és akkor a válásról még nem is beszéltem, hogy a családi életben sokszor ott csapódik mindaz, ami mondjuk világgazdasági, vagy az ország társadalmi problémája, tehát ezek az egymásra mutogatások mind-mind a családon csapódik le, és akkor jön a jogos kérdés, amit már az imént föltett, hogy akkor mégis mit tehettünk mi, nők, anyák? Hát először is a saját gondolkodásunkban kellene meglépni azt, hogy végig gondoljuk, hogy mi is az életnek a valódi értelme, hogy mi is a valóban emberhez méltó élet. És hát persze nem gondolom azt, hogy akkor mostantól keljünk és feküdjünk az ezzel foglalkozó filozófiai műveknek az olvasásával, de mondjuk egy ilyen nagyon praktikusan lefordítható választ rögtön mondanék, amit érdekes, nem is egy filozófus vagy egy szociológus fogalmazott meg, hanem egy nagyon pénz-materiális világ közelében élő közgazdász, Adam Smith, a klasszikus közgazdaságtan egyik kiemelkedő alakja, ő azt mondta, hogy az emberi szükségletek közül két alapvető szükségletünk van. Az egyik a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javaknak a megléte. Ezt tudjuk, ezt mindannyian tapasztaljuk és elismerjük, de már Smith felhívta a figyelmet arra, hogy van egy ugyanilyen fontos szükséglet, ez a mások általi elismerés, elfogadás, megbecsülésnek a szükséglete. És részben a közgazdászok, de aztán később a szociológusok is sok-sok empirikus kutatással is bizonyították, hogy az embereknek ugyanolyan szükségük van a mindennapi betevő sikerélményre, mint a mindennapi betevő falatra, mint a mindennapi kenyerünkre. Hogy mennyivel többet foglalkozunk feleségként, anyaként azzal, hogy megfelelő étel kerüljön az asztalra, hogy legyen mit enni a hazatérő családtagjainknak, és ehhez képest mennyivel kevesebbet törjük azon a fejünket, hogy vajon milyen sikerélményt tudnánk ma nyújtani a férjünknek, a gyerekünknek, hogy vajon milyen szavakkal tudnánk őket megnyugtatni, biztosítani arról, hogy fontosak számunkra, hogy szeretjük őket, hogy elismerjük őket, akkor is, ha netalántán éppen nem emelkedett a fizetésük, vagy netalántán munkanélkül vannak, vagy éppen komoly gondot okoz a fizetendő adó, vagy törlesztés, vagy bármi számunkra, hogy hogyan tudjuk nekik ezt az alapvető szükséglet kielégítést biztosítani, hogy ez is a mi dolgunk lenne. Most, hogyha jól megy a szekér, hogyha anyagilag a dolgok rendezettek, és mondjuk folyamatosan nő egy családnak az életszínvonala, akkor ha tetszik, egybe csúszhat a kettő, mert hát a férjünk már attól sikeres, hogy egyre több pénzt tud letenni a borítékba, vagy az átutalási számlán bemutatni, és ez őt egy megelégedett siker tudattal tölti el, de hogyha most ez nincs, akkor vajon hogy tudjuk azt bizonyítani, biztosítani akár napi gyakorisággal, hogy fontos nekünk, vagy a gyerekünk, aki nem csupa ötös bizonyítványt hoz haza, hanem sokkal rosszabb jegyek is becsúsznak, vagy nem ő a legfegyelmezettebb és tanítónénik kedvence gyerek, akkor azon túl, hogy természetesen ezért megdorgáljuk és biztatjuk, hogy változtass, de hogy gondolunk-e arra, hogy azért neki szüksége lenne időnként valamiféle dicséretre, valamiféle pozitív visszaigazolásra, mert hogy ez is alapvető szükséglete.
És hogy ez mennyire így van, ez egy idő után kölcsönösségbe is torkolhat, hiszen ha mi megdicsérjük a férjünket és a gyermekünket, akkor ők utána ezt a mintát leképezve vissza is adják számunkra, hiszen minden így a szeretet, a szerelem kölcsönösségen alapszik, persze nem várható csak az el, hogy az édesanya és a feleség adjon, mindig adjon, neki is van, amiből táplálkoznia kell, és hát remélhetőleg ezt a idézőjelben jól nevelt családtagjainktól vissza is fogjuk kapni.
Persze, tehát ez egy mentalitássá válik, akár a családban, akár a társadalomban. Nyilván, hogyha egy családban ezt a mentalitásváltást meg tudjuk tenni, akkor valószínűleg nekünk magunknak is kevesebbet kell azon buslakodnunk, hogy milyen szomorú, hogy a férjünk nem vette észre az új frizuránkat, vagy nem dicsérték meg a új recept alapján készült süteményünket, hanem akkor ők is hajlamossá válnak, hogy pozitív visszajelzéseket adjanak, de talán ezt kezdhetnénk mi. Most persze felvetődhet a kérdés, és remélem, hogy sokakban konkrétan felvetődik, hogy ők személy szerint a saját férjükben, a saját gyerekükben, akkor mire kellene, hogy koncentráljanak, mi az, amit megdicsérhetnek? És egyáltalán mi az, amire ösztönözhetik, hogy azt fejlessze magában. És akkor itt eljutnánk a dolgok lényegéhez, ahhoz, amiről sajnos nagyon elfeledkeztünk, mert ez a világ arra dolgozott, hogy elfelejtsük. Nevezetesen, hogy minden embernek vannak olyan képességei, olyan készségei, van olyan tehetsége, ami csak rá jellemző, és ami valóban pozitív, ami megismerésre és megdicsérésre méltó. Csak ezeket nagyon leszűkítettük, keveset foglalkoztunk vele, éppen mert az anyagiak, a fogyasztás, a pénz került olyan nagyon előtérbe. Most itt lenne az ideje, itt lehet az alkalom, hogy újra elkezdjünk először a családtagjainkra, aztán talán a körülöttünk lévő emberekre, majd az egész világra úgy nézni, hogy minden ember egy megismételhetetlen, pótolhatatlan csoda. Mindenkiben van valami, ami csak rá jellemző, és amit érdemes kibontakoztatni, amit érdemes a többi embernek megmutatni, és amivel el lehet érni azt, hogy majd őt úgy lássák, hogy ő pótolhatatlan, hogy az a bizonyos dolog, ami benne és csak benne van, az senki mással nem pótolható. Na most, hogyha ezt elhisszük, a körülöttünk lévőkről, és próbálunk abban segíteni nekik, hogy ezt a bennük szunnyadó jót, legjobbat, ezt keressék ők is magukba, hogy mi adunk időt, alkalmat arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Beszélgessünk arról vele, hogy ő gyerekkorába, fiatalkorába igaziból mivel is szeretett volna foglalkozni, hogy mi volt akkor a kedvenc, esetleg réges-rég elfelejtett szokása, hobbija, álma, mert hogy mindannyiunknak volt, emlékezzünk csak vissza, gyerekkorunkban, fiatalkorunkban voltak olyan álmaink, amik nem pénzre váltható álmok. Ezt mindenki csak saját maga tudja, hogy mi az, amiben valamikor örömét lelte, és ami esetleg most újra felidézhető, és újra ezzel lehet foglalkozni, hogy a gyerekünknél, ahelyett, hogy a pályaválasztási útmutatót olvassuk, pontosabban azt, hogy milyen szakok indulnak a különböző egyetemeken, és abba őrülünk bele, hogy el se tudunk igazodni, hogy melyik mit jelent, ahelyett inkább a gyerekünkkel töltsünk el 2 hetet úgy a nyári szünetben, hogy különböző helyekre, közegekre megyünk vele, és minél több lehetőséget adunk, hogy ott kipróbálja magát, hogy lehet, hogy egy augusztus 20-ai várlátogatása mesterségek napján ad alkalmat arra, hogy életében először leül a szövőszékhez, és elámul, és rácsodálkozik, és akkor döbben rá, hogy ő ilyennel szeretne foglalkozni, vagy egy falusi rokonnál tölt egy olyan hetet, amikor épp kelnek a kis csirkék, és meglátja, hogy milyen csodálatos dolog az, vagy először lát egy erdő szélen úgy csillagos eget, hogy semmi fényforrás nem zavarja, és akkor döbben rá, hogy ő csillagász szeretne lenni, vagy hogy táncolni szerettünk fiatalkorunkba, és mert hogy olyan volt itt az élet rendje vagy szokása, hogy ez a 20 éves korunk elmúltával elmúlt, hogy miért ne lehetne, mint a világ sok táján, akár idősen rászánni magunkat, hogy a magyar néptáncokat, vagy a környező népek táncait, vagy éppen ha most az a divat, ugye sokan itt a dél-amerikai táncokat járják, mindegy, hogy mit, de valami, amiben örömünket leljük, ami önkifejezés, és amivel minimum nem ártunk, de akár használunk is a többieknek, megkeresni ezeket az időtöltéseket, tevékenységeket, amiben megmutathatjuk, hogy kik is vagyunk igazából, hogy a férjeinket, a gyerekeinket is erre biztatni, és ha rátalálnak, akkor ne legyünk zsugoriak a szép szóval, a dicsérettel, hogy a jót tegyük szóvá, ne a rosszat, fordítsunk egy kicsit a esetleges berögződöttségeinken, és hogy találjunk, keressünk olyan közös élmény lehetőségeket, amikor együtt vagyunk, ami nem feltétlenül egy méregdrága tengerparti nyaralás, hanem egészen a közelünkben lévő dolgokra rácsodálkozva, vagy akár a mindennapi életünket élve, hogy próbáljunk meg megtanulni, pozitív visszajelzéseket adni, sikerélményeket adni, és akkor olyan lehetséges jobb utakat próbálnak majd ki a körülöttünk élők, amelyek nem a devianciába, nem az önpusztításba vezetnek, és akár segíthetnek abban, hogy könnyebben vészeljük át a pénzszűkét, a gazdasági gondokat, bajokat, mert lehet, hogy egy közös szalonnasütés, vagy a nagymamától tanult receptek szerinti kukoricakása készítése az újra olyan örömteli együttlétekhez vezet, amiről már-már azt hittük, hogy csak pénzért vásárolható meg. Ha van erős vallási hitünk, ha van jó családunk, még akkor is nagyon nehéz a talpon maradás, akkor is tudatosan kell ügyelnünk, fognunk egymás kezét, bátorítanunk a körülöttünk élőket, hogy ebből a válságból van kiút. Ha mi segítünk, akkor egyrészt ennek örülhetünk, másrészt akkor nagyobb eséllyel mi is megkapjuk családtagjainktól ugyanazokat a biztatásokat, ugyanazokat a pozitív visszajelzéseket, amitől jobb lesz együtt az életünk.
Dr. Pankucsi Márta, jogász, szociológussal beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Mm-hmm. Bardo
vagy a konc.
A nő mint felejthetetlen
szőke
ugral. Például Edith, gimnazista karcsú szőke Szeli,
az első szerelem
Judit, tánc közben hadott egy-egy puszit, de csókot sohasem. Dóra rögtön eltűnt másnap irradóra.
Ma sem értem, hogy miért.
Határ
mindig tudta, hány lépés a határ.
Svédországban él és jött egy Marian. Imádtuk mindannyian, de ő csak engem akar. Véka és tart. Ha nem jön Anni,
ő tudott csak édes csókot adni.
Vajon tényleg szeretett
Jolán?
Kedvesebb volt számára egy Volán.
60 éves lehetett
Kinga,
mindig visszajött akár az inga,
pedig sokszor elhagyott
Bea.
Kedvence a Jimbor,
nem a Tea, de mást is megivott.
És jött egy Isabel, éreztük szeretnék el, de ő csak engem akar, még ma is tart.
Ha nem jön Rita,
reoldűrű, mint egy szenyorita,
olyan temperamentumos
Ágnes,
vonzott, mint egy jó elektromágnes,
soha nem volt állapos
Emmi,
mégis más az akart férhez menni.
Ó, a legszebb pillanat
Csilla,
el nem fogyott hajkáról a pilla,
meg a subidubidubidá. És jött egy Vivien, azt mondtam, mert Vivien, ha nem jön ő, az igazi nő, hogy ki az a nő,
hogy ki az a nő,
a következő, a következő, a következő.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Hajdú Mária vagyok, mai műsorunkban Illés Györggyel beszélgetek, miért fontos önnek a csesztohovai gyalogos zarándoklat, és hol hallott erről először?
Hát ez a zarándoklat azért fontos nekem, mert mikor legelőször eljöttem, olyan jó hatással volt rám, meg úgy éreztem, hogy még meg is hallgatott a szüzanya, a csesztovai szüzanya engemet. Az egyik barátomtól hallottam erről a zarándokútról, és úgy döntöttem, hogy eljövök is. Azóta minden évben eljövök, mert nagyon-nagyon nagy élmény ott leborulni csesztovába a szüzanya előtt, és őtet kérni, és énekelni neki.
Hányadik alkalommal teszi most meg ezt az utat?
Negyedjére, de legelőször gyalogosan jöttem a barátommal egész Magyarországról Csesztohovaig.
Akkor ez privát szervezés volt?
A kettőnk szervezése volt. Nagyon nehéz volt, mert akkor cipeltük a hátizsákot, eső esett, minden, de mégis nagy élmény volt megérkezni Csesztohovába. Persze az út is nagy élmény.
És azt hány nap alatt tették meg?
Azt 3 hét alatt. Ez egy a sok közül. De engem gyerekkorom óta a szűzanya vezérel. Mindig nagyon bíztam benne. Meg éreztem, hogy velem van, segít. Édesanyámtól kaptam a hitet, elvitt Mária Pócsra. Már 5 éves koromban kaptam meg a hitemet. Persze Isten után a mi szép szüzanyánkat nagyon-nagyon szeretem, mert igazi nagy segítség nekem.
Egyéb zarándokutakon is részt szokott venni, vagy főleg ez az augusztusi csesztohovai, amire igyekszik eljönni?
Sokfele jártam. A Mária utat széltébe hosszába bejártam. Spanyol Kaminón 2-szer voltam, a Portugál Kaminón 1-szer, Mária Szelben 14-szer voltam a gencsapáti csapattal, minden évben megyünk, ott már úgy megyek, mint a hazamennék közösségbe, Csísom jó, meg hát sokfele jártam. Mondhatnám, 8 országon keresztül gyalogoltam, és imádkoztam végig. Ez az zarándok utat mindenkinek tudom ajánlani, csodálatos erőt, tisztulást, segítséget, és úgy érzem, hogy a Jóistennek nagyon kedves az zarándok út. Én szerintem ezzel sok mindent tudunk elérni a mennyei atyánál, hogy segítsen meg bennünket. Nekem ez az út először is a magyar hazáért indult. 2006-ban. Akkor a politika vitt bele még hozzá. Úgy éreztem, hogy itten a legjobb lesz, ha én a Jóistenhez fordulok, és elindulok az zarándok utakon, és ott fogok kérni a Jóisten, segítse meg a magyar népünket, meg a hazánkat, hogy megmaradjunk. Mert már én sokszor elmondtam, mi olyan helyzetben vagyunk magyarok, hogy minket csak a Jóisten tud megsegíteni. Ő által menekülhetünk meg, mert nagy veszélyben van itten a magyarságunk sajnos. Hát a hosszú zarándok útjaim 15 ezer kilométer amire tesznek, amit 2006 óta csinálom.
És a családja mit szól az ön zarándok útjaihoz?
A családom, azok mindenképpen támogatnak, leginkább a feleségem, aki otthon marad ilyenkor a jószággal, meg vigyáz a házra, meg locsol a kertbe. Nagyon segítőkész, jó feleségem van, hogy úgy mondjam, és imádkozik értem, elfogad.
Otthon imádkozik öntől a zarándok útban?
És szoktam neki mondani, ez közös útunk. Ő igaz, hogy otthon van, de együtt csináljuk. Nélküle ezt biztos, hogy nem tudnám megtenni. Ő is ugyanolyan görögkatolikus, mint én vagyok. Rendszeresen járunk a templomba, gyakoroljuk a hitünket nagyon, amennyire csak tudjuk.
Hát ez látszik, az alázat és a segítőkész szándék, az itt most is minden nap látszódik önön, és tényleg a szerénység árad a tekintetéből, és sokszor, amikor fáradtan jövünk, és már úgy érezzük, hogy sosem érkezünk meg a következő állomásra, önnek mindig van egy-két biztató szava az emberhez, és ez nagyon jól esik.
Az a helyzet, hogy ez a zarándok út engem leginkább az ember szeretetre tanított meg. Rájöttem, hogy micsoda fantasztikus dolog egy ember. Istennek a csodálatos teremtménye, minden ember egy világegyetem. És egy Oláh Miklós atyától hallottam valamikor ezt a mondást, és így magamnak fogadtam. Azt mondta, hogy az Isten minden embert egyformán szeret. És én ezt elkezdtem gyakorolni a munkahelyemen is. És azt vettem észre, hogy megváltozok az emberek velem kapcsolatban. Én megpróbáltam minden embert úgy szeretni, persze úgy nem tudom, mint a Jóisten, de legalábbis igyekszem.
De amikor ellenállásba ütközik, akkor ezt hogyan tudja áthidalni? Persze ez ugye minden helyzetben másként nyilvánul meg, de esetleg erre van-e valami taktikája?
A szeretet. Nagy türelmet tud adni az emberekkel szembe. Végtelen türelmet. Én magam csodálkoztam, engem úgy átalakított ez az zarándok út, hogy ez nem igaz. Még a természetemben is változtatott, pedig már az nagy szó. Örülök neki nagyon, és még mellé ráadásul nagyon jól bírom az utakat, jó egészségnek örvendek, hála Jóistennek. Tudom csinálni, bízok még benne, hogy még nagyon sokáig fogom.
Kedves György, amikor éppen nem zarándok úton vesz részt, akkor mivel foglalkozik?
Hát mondhatnám, hogy sok mindennel. Egy perc megállásom nincsen. Mióta nyugdíjas lettem, nagyon sokat bevállaltam. Leginkább ilyen közéleti, egyházi dolgokba vagyok benne. Például a Mária Rádiónak vagyok aktivistája, a magazinokat hordom címekre. Az minden hónap egy bő nap, vagy másfél nap autóval Debrecen minden részére viszem, meg Nyíradon minden részére. Engem boldoggá tesznek az ilyen dolgok. Nagyon szeretem csinálni. Nagyon szeretem a zenét például. Énekelek a Csapókerti Páva körbe Debrecenbe, már 20 éve.
Gratulálok!
Köszönöm szépen. Akkor van egy túracsapatom Debrecenbe. Ők vele járjuk, már az is már 15 éve kb.
Ez a természet iránti szeretetből adódik?
Abból adódik, amit ezt is gyerekkoromban kaptam meg. A régi paraszti világban nőttem fel, ahol...
Hol tetszett születni?
Nyíradonyban, 1950-ben. Régi paraszti világban nőttem fel, ahol benne voltunk a természetben. 7 volt földünk volt, és akkor a szüleim mentek kapálni, mi pici gyerekik voltunk, ott maradtunk a szekérbe.
Hányan vannak testvérek?
2. Öcsém van még nekem. És ott kint óhatatlanul belénk ivódott a természetnek a szeretete. Hát akkor még nem olyan volt kint, mint most. Tele volt élettel a határ. Emberek a földeken dolgoztak, meg jöttek, mentek, mozgás volt kint, nem úgy, mint most már elmúlt az a szép paraszti világ, mióta a TS elvette a főüdeket.
Hát igen, az még más világ. Akkor ide hova szoktak menni túrázni?
Debrecen környéke. Fancsikai tavak, nagy erdő, Haláp, a Gúti erdő.
Milyen gyakorisággal csinálják, vagy amikor hetente. Éppen az idő, hogy olyan szinten, hogy hetente?
Hetente, de úgy délután megyünk, munka után, hogy még onnan még aki dolgozik, el tudjon jönni, és akkor este 9-10 óra, mire hazaérünk. És akkor viszem a csapatot, mert nagyon szeretik, érzik, hogy milyen jót tesz nekik.
És hányan vannak egy-egy alkalommal?
Hát 6-7-en, mikor hányan, szóval vagyunk vagy 15-20-an a csapatban.
De a mag az általában ez a
igen, körülbelül. Nagyon jó a csapat, imádkozunk menet közben, rózsafőzést szoktunk mondani. Itt is rengeteg kaland élmény volt, hát én ezt 76 óta csinálom, ezt a természetjárást. Annyi sok élményem van ebből is, de hát még az éneklésből, annak aztán még inkább, ott is majd 40 éve énekelek.
És mi a kedvenc műfaja az éneklésben? Most mondta, hogy ugye népdalkörben vesz részt. Világ életében ez a népdal vonzotta, vagy egyéb éneklési műfajban is kivette a részét?
Hát az a helyzet, hogy az éneklés vagy a magyar népdalokkal késő találkoztam. Addig a magyar nauták voltak, mint ahogy régi magyar családokban, ahogy ment.
Szájról szájra.
Igen, meg disznótorban, ment a nagy mulatás, az én szüleim, meg az egész családom nagyon szerették a nautákat. És olyan 55 éves koromban találkoztam a magyar népdalokkal, ami nagyon megfogott, nagyon-nagyon megszerettem, csodálatos dolog. Nem is gondoltam volna. És akkor azóta gyakorlom, meg kórusokba énekeltem. Debreceni Maróti kórus, pedagógus kórus, ott is énekeltem, hogy 30 évig. Ott már komolyabb műfajok mentek.
Az már más vonal volt.
Más vonal volt. Tehát előbb az volt, utána jött a népdal, mert hogy kikreteztünk nyiradanyba, abba kellett, hogy adjam a kórust, igen, és akkor maradt a népdal. Akkor benne vagyok még a képviselőtestületben, Debrecenben, az Attila téren. Ott is 18 évig szolgáltam ott a sekrestjébe, de a képviselőtestületben 1981 óta vagyok benne. Úgy fordult az életem, hogy már ezt, itt is egy kicsit gyengül a menet, mert hogy Nyiradonyba kiköltöztünk.
Kicsit távolabb került.
Igen.
Fizikailag.
Igen. De mindig találok azért olyan munkát, ami közel van, nem kell messzire menni. Például a utca belémben volt egy idősebb néni, aki nagyon beteges volt, és el kellett, hogy vállaljam, nem kellett, hát én vállalkoztam rá.
Szívességben.
A gyámságát. Ott is 4 évig voltam gyám, most halt meg egy fél éve. Az is nagyon megható dolog volt, nagyon. Ez a gyámság, ez a karitász munka, hogy úgy mondjam, ez is kimondott öröm, lelki öröm, boldogság az embernek. Nekem az például, gondolom másnak is. Úgyhogy ott is sokat tettem, igyekeztem. Meg Debrecenben nagyon sok idősebb emberekhez jártam.
És úgy gondolom, és hogy ezek mind feltöltik és erőt adnak önnek a hétköznapokhoz.
Így van, és ennek az az alapja, hogy ez teljesen önzetlenül, pénz nélkül, tehát mindenféle haszon nélkül csinálja az ember. Az az alapja ahhoz, hogy boldog legyen. Mert ha már bekerül a anyagi vagy bármi, akkor már elrontja az egész.
Akkor már teljesen más irányba megy ez az
egész. Így van, akkor már más a lelki állapot az embernek. Szóval én annyi mindenről lemondtam, most nem akarok dicsekedni, de 3 lakást ajánlottak fel. Nem kellett, nem fogadtam el. Nem kellett. És én nekem így volt jó.
Hála Istennek van fedél a feje fölött, van. Családja van.
Amit kellett, azt mindig megadta Jóisten. Sokat nem adott, csak mindig annyit, amennyi kellett.
Ez pont elég.
Így van. Hát így élem az életem, még remélem, hogy még ad a Jóisten még.
Nagyon sok mindent felsorolt, hogy mivel szeret szívesen foglalkozni, illetve hogyan telnek a napjai. És van-e még valami olyan hobbia, tevékenysége, ami a természethez közel áll, vagy amit szívesen csinál?
Hát igen, van egy nagy kertem, egy hold, 1600 kvadrát, mondjuk már ennek egyharmada akácerdő, de ott van még a többi. Nagyon jó szőlőket termesztek, nagyon szeretem a kertészkedést.
És borászkodik is?
Persze, hát tavaly is volt 1200 liter borom. Nagyon sokat ajándékoztam belőle.
Ez segítséggel csinálja, vagy csak így a kedves feleségem?
Hát a feleségem keveset segít. Én ezt magam csinálom, mert ez igazi élvezet. Ez egy csoda dolog, a szőlészet.
Elfoglaltság mellett még erre is marad ideje?
Marad, mert úgy csinálom, hogy maradjunk, mert nem szoktam fáradt se lenni, még ráadásul. Hiába megyek, egész nap hajtok, még este 9-10 órakor nyugodtan. Semmi gond, bírom, hál' Istennek.
Hát a harmónia és a nyugalom a sugárzik önről, ez vitathatatlan.
Én valahol olvastam, hogy kertész legyen, aki boldogságra vágyik, de ez egy igaz mondás, magamon tapasztaltam. Csak mondjuk túlzásba nem jó vinni. Kell az embernek a természethez való közelség. Mert az onnan az Isten sugárzik ránk a természetből, úgyhogy ez egy csoda, hogy úgy mondjam. Na, a kertészkedésen kívül még van egy, amit szintén nagyon szeretek, és igazán boldoggá tesz. Édesanyám 1999-ben, mikor meghalt, volt neki egy rózsafűzér társulata, és én azt átvettem tőle. És azóta én vezetem ezt a csoportot, a titokváltás, kapcsolatot tartom velek. Hát ez is egy nagyon jó dolog, én úgy érzem ezt is, hogy kimondott lelki örömet ad az ember.
Ez egy hatalmas kegyelem.
Így van. Sokat imádkozom egyébként. Nagyon szeretem az imát, úgy érzem, hogy erőt ad. Most hát a legkedvesebb imám természetesen a rózsafűzér, vagy a Jézus ima, de ami van, a Szent Brigitta imát már másfél éve imádkozom minden nap. És ez is egy fantasztikus ima, nem is gondoltam volna. Egy jó fél órába belekerül minden napomba, de olyan ígéretek vannak benne, és én hiszem, hogy ez meg is adja a Jóisten.
Hol találkozott ezzel a Szent Brigitta imával?
Egyik ismerősöm már sok év adta ezt nekem. Ott hányódott a többi közt, már úgy értve a papírém irataim közt, mert van bőven, valahogy a kezembe került. És így belenéztem, és akkor elkezdtem gondolkodni, hát én ezt el fogom kezdeni. Nagyon-nagyon komolyan vettem, ki ne maradjon belőle egy csepp sem, minden nap jegyzeteltem, hogy nehogy elfelejtsem,
leírtam. Annyira megfogta önt ez.
Igen, azon. Igen. Utána azt már megyem, most már simán mindig, ezt is elmondom a sok közül. Természetesen evangélium olvasás is van, mondjuk az nem túl gyakran, de olyan is van. Akkor még a hitemet, hogy megvalljam az embereknek, amerre jártam az Arándok útjaimon. Kinagyított Mária képeket kiraktam az utcai tűzfalunk a falunkra, hogy messziről lássák az emberek. Hogyha ott elmennek előttünk, akkor eszükbe jusson a szűzanya meg a Jóisten. Látom, sokan keresztet is vetnek, hogy elmennek előttünk, úgyhogy...
Hát ez egy nagyon szép kezdeményezés, ebből szívből gratulálok ennek.
Igen, köszönöm szépen. Nagy izgalom volt az első képet, mikor kitettem, jaj, mondom, vagy mit fognak szólni az emberek hozzá, de nem érdekel, úgyis bennem van, ezt meg kell, hogy tegyem.
De ez az ön háza körül, vagy...
Állam falán, az utca felül. Az utca felül, kívül, tehát úgy jól látható, fel a tűzfalnak nevezik azt a ház végitejesen.
És megkérdeztetem, hogy hány darab kép van kirakva?
Kezdődik a Mária Celli szűzanyával, a Csesztovai szűzanyával középen, jobbról van a Medjugorjei szűzanya, Mária Pócsi szűzanya, Csíksomjói szűzanya, ennyi van, azt hiszem, igen.
Hát ezt mindenféleképpen a kedves hallgatók vissék eszükbe, hogyha az ön falujába látogatnak, ezt keressék fel feltétlenül, mert biztos, hogy felejthetetlen élményt jelent, és mindenkit megerősít a hitében ez is.
Tehát jártam sokféle zarándokutakon, és láttam kitéve szobrokat főleg. Ausztriában sokat láttam, meg több országban, mert 8 országon gyalogoltam egyébként keresztül. Ezt végig imádkozva, meg izzadva, meg küzdve. Nem volt semmi dolog ezeket megtenni. Olyan hegyeken mentünk át. Tehát a spanyol Camino első nap 1200 méter szintkülönbséget kellett megtenni, a Pireneusokra felmenni. Másnap meg lefele. Szóval láttam sokfelé ilyen szobrokat, és úgy döntöttem, meg úgy éreztem, hogy én is ki fogom ott tenni. Szóval először egyet raktam ki, nagy izgalom volt.
És mit szóltak a falu lakosai?
Hát csendben voltak egy darabig. Nem szóltak egy szót se. Mondjuk a szomszédom az már mondta, hogy nagyon tetszik neki. Ki tudja, mit éreztek. Biztos, hogy megmozdult bennek valami. Én úgy érzem ezzel az emberek.
De ön a hitét ezzel is megvallja.
Megvallottam, így van. Szintén kell egy keresztény embernek, hogy megvalljuk a hitünket, mert másképp mit ér.
A nyárra, illetve az őszi időszakra milyen programjai vannak még tervbe véve?
Most a Mária Pócsi búcsú lesz az augusztusi nagy búcsú. Oda még elmegyek, ha hazamegyek, csak oda már nem lesz időm gyalog menni. De szeptemberben a Balaton-Almád és Hümeg zarándokút, ami tavaly már Szabó Tamással, a Mária Rádió és a Mária út vezetőjének a vezetésével megtettünk, azt most megint szeretném megcsinálni szeptember elején. Akkor jön október 1-én az apák zarándoklata, ami Debrecenből indul, az kétnapos. Nyiratonyban van a szállás, nálunk is alusznak zarándokok, nagy örömömre. Meg még hát többször el szoktam menni Mária Bócsra, gyalogosan, de úgy is szoktam, hogy oda-vissza. Egy nap alatt, ez 60 kilométer.
Az szép teljesítmény.
És azért nagyon szeretek egyedül menni, mert az emberekkel tudok beszélgetni. Volt, hogy vittem a keresztet magammal, egyedül mentem, és azt hittem, hogy majd kiröhögnek, vagy nevetnek az emberek, de nem. Meghatódtak, és megnyíltak, és olyan jól el tudtam velük beszélgetni, per természetre hitünkről, meg a Jóistenről, meg a Szűzanyáról. Nyírmiárdin keresztül megyek, ott vannak a cigányok laknak, olyan nyitottak, olyan érdeklődnek, hogy le a kalappal előttek. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszenek.
És akkor példaként szolgál számukra is.
Üzenetet küldenek nekem velem a Szűzanyához, hogy pénzt adnak ide, hogy dobjon már be helyettek. Megállított egy cigány azt, hogy jött haza fel a boltból, és szatyor, amit vásárolt, kivett belőle egy 2 literes ilyen kólaszerű italt. Minden áll iratta, de mondom, nehéz lesz a hátizsába. Nem, vigyem. Imádkozzak, mert a lába nagyon fáj, hogy azért imádkozzam. És meg is tettem természetesen, úgyhogy ilyenek vannak. A Donkanyarban meghalt magyar katonákért, a Debreceni Bocskai Lövészdandár szokott indítani minden évben egy emléktúrát, ami Debrecenből indul, Hajdúhatház, Téglás, Hajdúdorrog, Hajdunánásig megyen. És ezt mikor legelőször megtettem 4 éve, azóta minden nap imádkozom a Donkanyarban meghalt magyar katonákért. Annyira megfogott ez az út. Én mint szívelembe beálltam a katonákhoz, és mentem velük. Ugye 2 évig katona voltam, de én úgy érzem, az is maradtam, és én a katonákat...
Szívemélyen,
meg amúgy is katonákat tisztelem, becsülöm. Ők értek és imádkozom minden nap magyar honvédekért, meg a magyar rendőrökért, mert közvetlen családtagunk is van benne, mert az unokám katonának tanul a debreceni katofrikári szakközépiskolába. A fiam meg Debrecenben rendőr, alezredes, kapitány helyettes, ezért is, meg amúgy is. Mivel szükség van a rendőrökre, katonákra, és így imádkozom, értek is, szükség van rájuk.
Kedves hallgatóink, Illés Györggyel zarándoklatairól, lelki élményeiről Hajdú Mária beszélgetett.
Oh,
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.